Mi készül még a kulisszák mögött, milyen teendők körvonalazódnak a háttérben? A Szél Kálmán tervvel kapcsolatban teszi fel ezeket a kérdéseket a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének meghívója. A szervezet mai rendezvényen Varga Mihály, a miniszterelnökség államtitkára is előadást tart. Nyilván tőle várják a választ arra, hogy mi készül még a kulisszák mögött. Varga Mihály most a 180 perc vendége. Ha már a munkaadóknál tartunk, a munkaadóknál beszél, tart előadást, kezdjük a munkahelyteremtéssel. Szóval maradva a kérdésüknél, mi körvonalazódik a háttérben? Tud majd újdonságot mondani?
Jó reggelt kívánok! Azon leszek, hogy, hogy egyrészt ismertessem a Gyáriparosok Országos Szövetsége tagjai előtt is azt a programot, amit a kormány meghirdetett, a Szél Kálmán tervet, és arról beszéljek, hogy az a 26 pont, amiben konkrét kormányzati intézkedéseket vagy teendőket jelöltünk ki, az hogy áll. Tehát nem kívánok nagyon új dolgokról beszélni, nyilván a kérdésekre válaszolva persze szóba kerülhetnek olyan ügyek, amelyek talán újnak tűnnek, például a rokkant ellátás átalakítása, a közfoglalkoztatásnak az átalakítása, hol áll ezzel a kormány, de alapvetően a pontokat akarom végigvenni, hogy mire számíthatnak a következő időszakban.
Röviden összegezve mégis a Szél Kálmán tervben mi ösztönzi a munkahelyteremtést? Az ellenzék egységesen azzal válaszol, hogy semmi.
Egy picit távolabbról indítanék, de nem leszek nagyon hosszú. Ahogy a kiinduló pontja a Szél Kálmán tervnek az, hogy az ország azért sebezhető, mert el van adósodva. Tehát az elmúlt 20 évben és az előtte való években is Magyarország úgy vett fel hitelt, hogy a hitelt sajnos nem jó célokra folytotta, azok nem munkahelyet teremtettek, nem beruházásokat ösztönöztek, hanem egyszerűen ezt a pénzt egy nagy részt felélte az ország. Tehát nekünk ma az a legfontosabb célunk, hogy az államadósságot csökkentsük. És ennek érdekében négy nagy területen, egy gyógyszertámogatás, közösségi közlekedés, munkahelyteremtés, nyugdíjrendszer átalakítása, szeretnénk konkrét lépéseket tenni, amelyek reményeink szerint az ország sebezhetőségét csökkentik. Na, ennek egy eleme a munkahelyteremtés, csak hogy el tudják helyezni a hallgatók is ezt a rendszert. Ennek érdekében mi azt szeretnénk, hogyha a következő időszakban mindenki, aki dolgozni akar, az munkához tudna jutni.
De hogyan, mitől?
Ez a legfontosabb cél. Át fog alakulni a szociális ellátó rendszer, a segélyezési rendszer, és alapvetően szociális segélyt, támogatásokat is csak munkán keresztül, közmunkán keresztül lehet majd kapni.
Igen, de attól, hogyha valaki nem kap segélyt, még nem fog munkát találni. Nem törvényszerű, hogy találjon munkát, legyen munka lehetőség, munkahely.
Július 1-ig ez lesz a kormány dolga, hogy ezt megvalósítsa, hogy rendelkezésre álljon annyi munka lehetőség, ahol nem kell azt mondani egy embernek, hogy ön dolgozni akart, segélyt sajnos nem tudunk adni, de munka lehetőség sincs. Mi azt szeretnénk mondani, hogy igen, itt van munka lehetőség, és ezen keresztül tud jövedelemhez jutni. Hagy tegyek annyi megjegyzést ehhez, hogy a korábbi kormány is törekedett erre, és azt mondta, hogy a Út a munkához című program keretében majd mindenki ellátást fog kapni. Na, ez meg is valósult, munka lehetőség viszont nem minden helyen jelent meg. Ugye elég gyakori kép volt az országban, hogy közfoglalkoztatott munkások sárga mellényben ülnek az út szélén, ha egyáltalán ott ülnek, mert nem volt annyi munka lehetőség, amivel észszerűen a településeken keresztül el lehetett volna látni az embereket munkával.
De továbbra is az a kérdés, hogy hogyan lesz több munkahely? Tehát árok tisztítással nem kell annyi ember, mint
nem,
amennyire
van,
eddig
ez szükség volt. Pénzkidobás volt. Ugye több irányba lehet elindulni. Július 1-ig kell ezt kidolgozni, tehát még azért előtte vagyunk ennek a történetnek. De több irányba lehet elindulni. Egyik az, ami korábban is volt, hogy az önkormányzatok megjelölik azokat a területeket, ahol közcélú foglalkoztatást el tudnak látni. Egyik irány. A másik irány, hogy az állam jelöl meg ilyen területeket. Ugye például a víztározók építése, a gátak megerősítése, a közösségi közlekedés útjainak, és itt nem csak a autópályára kell gondolni, vagy a vasútra, ezek is fontos területek, és itt több ezer ember kaphat munkát, de mondjuk a településeinket összekötő, vagy a külterületi utaknak a rendbehozása. Hát aki egyszerűen kimegy egy településről, elborzad, olyan utak fogadják, ahol a tengelytörés szinte garantált. Szóval ezeket lehet még bekapcsolni ebbe a rendszerbe, és emellett a harmadik nagy terület, hogy akár magáncégek vagy állami cégek is foglalkoztathatnak majd közmunkásokat vagy közcélú foglalkoztatókat.
A januári adat szerint 12,6%-os a munkanélküliség, ez jóval magasabb, mint az egy évvel korábbi adat, majdnem 2%-kal, 1,6%-kal, ha jól emlékszem. Továbbra is ezt figyelembe véve, továbbra is fent tartják azt az ígéretüket, hogy 10 év alatt egy munkahely születhet?
Ugye most az történik, hogy akiket látszólag foglalkoztattak az Út a munkához című programban, azok most valóságos munkanélkülivé váltak, és megjelentek a statisztikai rendszerben. Tehát ettől nem kell megijedni. Elvileg ebből a szempontból nincs több munkanélküli, csak a rendszer kezd átalakulni. Szerintem itt hamarosan ősztől lesz egy nagyon komoly csökkenés. Én bízok abban, hogy július 1-ig ezt a kormány el tudja fogadni, ezt a programot, elindul egy nagyon széles közcélú foglalkoztatás, és minden embernek lesz ezen keresztül majd munkalehetősége.
Tehát 10 év alatt 1 millió munkahely, ez az ígéret fenntartható, megvalósítható?
Nagyon bízom benne, hogy így lesz, hát több a pesszimista hang, mint az optimista, de azt tudom mondani, hogy az a 26 pont, amelyet most a Széll Kálmán terv keretében megjelöltünk, azt 2014-ig teljesíteni fogjuk. Tehát rajtunk nem fog múlni, hogy ez a munkahelyszám megvalósul.
Beszéljünk a hiányról, és az év első két hónapjában példátlanul magas szinten teljesült az egész éves hiányterv. 81,4%-os érték duplája az egy évvel korábbinak. Ennek oka például, hogy magasabbak a kamatkiadások, de az adóváltozások miatt a személyi jövedelemadóból származó bevételek majdnem 20%-kal estek vissza. Az év második hónapjában az előző év azonos időszakhoz viszonyítva. Mi az, ami ezt ellensúlyozhatja?
Én komoly figyelmeztető jelenleg tartom azt, hogy a hiány így alakult az első két hónapban, tehát nem szabad ezt elbagatelizálni, és nem szabad legyinteni rá.
De váratlan ez, hiszen erre azért az elemzők tavaly évvégén már felhívták a figyelmet, hogy ez így alakulhat nagy valószínűséggel.
Hát azért kevés ilyen jelentést vagy elemzést olvastam. Mindenki körülbelül egy olyan 50%-os szinten várta az első két havi hiányt. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy a magyar költségvetés egy fejnehéz költségvetés, mert az év első hónapjaiban ugrik meg jelentősebben a hiány, és aztán az évközi adóbevételek, egyebek hozzák vagy korrigálják vissza arra a szintre, amit tervezett az előző évben a parlament vagy a kormány a hiány reális mértékét. Na most ez valóban így történik most, csak kicsit túlságosan nagy lett a feje ennek a hiánynak az első két hónap után. Tehát én ezt nem akarom elbagatellizálni, és ezzel foglalkozni kell a kormánynak. Az kétségtelen tény, hogy azok a különadók és az a zárulás, amit már februárban bejelentett a kormány, az segíteni fog ezen a helyzeten, de azt tudom csak mondani, hogy évközben a kormány azonnali lépéseket fog tenni, hogyha úgy tűnik, hogy az évben kitűzött 3%-os hiánycélt a hiány mértéke meghaladná.
Milyen intézkedések jöhetnek szóba?
Hát egy ilyet már tettünk, ez a kormányzati kiadásoknak a zárulása 250 milliárd forintos értékben. Ugye ezt megléptük, azt mondjuk, hogy ha az év folyamán kedvezően alakulnak a folyamatok, akkor ezt a zárulást föl lehet oldani. Hát most az első két hónap után ennek kisebb esélyét látom, de azért ne zárjuk ki még ezt se. Hogyha további lépésekre lesz szükség, akkor itt is elsősorban a kormányzati kiadások csökkentését tartom célszerűnek, tekintettel arra, hogy az ön által is mondott első két hónapban részben egy enyhe bevétel elmaradás, mellette viszont egy picit magasabb kiadás mérték van, tehát igenis a kormányzati kiadásokat, vagy az állami kiadásokat még vissza lehet fogni ebben az évben, hogyha erre szükség lesz.
De továbbra is tarthatónak ítélik a hiányt év végére?
Nézze, tavaly azt mondtuk, hogy 3,8 lesz a hiány mértéke. A kormány a maga részéről ezt teljesítette, mert 3,3 volt a kormányzati szektornak a hiánya. Arra nem számítottunk, hogy ehhez még egy 0,9%-os önkormányzati hiány jön hozzá, ezért lett 3,8 helyett 4,2 a hiány mértéke 2010-ben. Most úgy indulunk neki, hogy évközben, ha erre szükség lesz, az önkormányzati rendszerben is kell korlátozó lépéseket tenni, tehát mi ragaszkodni fogunk az, hogy 3% alatt legyen a költségvetési hiány.
Az alkotmánytervezettel kapcsolatban is egy kérdés. A szöveg szerint az államadósság szintje nem haladhatná meg az előző évi bruttó hazai össztermék 50%-át. Nem csak hazai szakértők, hanem londoni elemzők is azt mondják, hogy ez felesleges szigort jelent. Miért van erre szükség? Hogy ezt az alkotmányban is rögzítsék?
Ugye itt is a kiinduló pont az, hogy aki eladósodik, az mindig a jövőjére nézve adósodik el, tehát a jövőjét teszi nehezebbé, és amikor egy ország adósodik el, egy közösség adósodik el, akkor a következő generációknak az életlehetőségét szűkíti be. Milyen alapon veszem én a bátorságot ahhoz, hogy a gyerekeim vagy az unokáim számára adósítsam el az országot? ezért kell megtenni mindent annak érdekében, hogy már most a jelen generációk számára is az egy érezhető korlát legyen. Egy olyan alkotmányunk van, amely igenis korlátozza az eladósodás mértékét, azaz nem hagyja, hogy a jövő generációk számára adósodjunk el.
Bocsásson meg, de van olyan válsághelyzet, amikor egy állam kénytelen növelni az adósságot, ezt teszik most többen, nem csak Európában, ebben a helyzetben akkor alkotmánysértő lesz majd a leendő kormány?
Ha Magyarországon is 20-30 vagy 40% lenne a bruttó hazai termékhez képest az államadósság aránya, akkor ez valóban így lenne, ahogy ön mondja. De nem ez a helyzet. Az elmúlt években egy olyan felelőtlen gazdaságpolitika folyt, amely 80% fölé vitte az államadósság arányát. Ugye ez 2002-ben még 53% volt, tehát a Maastrichti konvergencia kritériumot is tudtuk teljesíteni. Tehát Magyarország 2008 őszén ugye csődbe jutott, ezt ismerjük el, az adósságainkat nem tudtuk volna törleszteni, ez az út nem járható az ország számára. Tehát ettől meg kell szabadulnunk, ez alól ki kell kerülnünk, mert az nem járható út, hogy Magyarország a pillanatnyi világgazdasági vagy európai gazdasági piaci helyzettől teszi függővé az, hogy tudja törleszteni az adósságait vagy nem. Tehát ebből a szempontból ez egy szigorú korlát, de ezt teljesíteni kell.
Túlfutottunk az időn, de egy témát még szeretnék szóba hozni. A kormány úgy döntött, hogy a következő időszakban is fenntartja az adó függetlenséget, nem csatlakozik az euróvezet versenyképességi paktumához. Az ellenzéki pártok tegnap jelezték, pontosabban az MSZP és az LMP, hogy nem felel meg a valóságnak, hogy az ellenzéki pártok is támogatják a kormány ezen álláspontját, ahogy azt Orbán Viktor mondta. Változik ettől a kormány álláspontja?
Én ott voltam azon a uniós nagybizottsági ülésen a parlamentben, amikor a miniszterelnök tájékoztatta az ellenzéki pártokat, és az ellenzéki pártok semmilyen kifogást nem emeltek ezzel az irányjal kapcsolatban.
Ez úgy még nem tűnik, jelenti azt, hogy egyetértenek.
Úgy tűnik, hogy kicsit későn, de azért felébredtek. Én azt gondolom, hogy az ország számára minden olyan eszköz fontos, amelyel a lemaradásunkat a fejlettebb országokhoz képest, amelyel az életszínvonalat növelni tudjuk, vagy be tudjuk hozni ezt a lemaradást. Tehát ebből a szempontból nem szabad feladni egy olyan eszközt, amellyel mi az ország szempontjából fontos külső beruházásokat, befektetéseket ide tudjuk vonzani.
De miért növekedtek volna ettől az adók? Mindig azt lehetett hallani, hogy a környező országokban alacsonyabbak az adók. És azért mennek oda inkább a nagyobb befektetők.
Hát nézd, erről szól a történet, tehát egy olyan társasági adó alapot akarnak felállítani, aminek a következtében Magyarországon is a vállalatok számára növekedtek volna az adók. Ezt mi nem tartjuk elfogadhatónak, mi pont egy ellenkező irányt akarunk meglépni, az adó terheket akarjuk csökkenteni, ezért sem csatlakoztunk ehhez a paktumhoz. Azt gondolom egyébként, hogy a fő pontjai, tehát államadóság csökkentés, többletfoglalkoztatás, a szociális ellátórendszer átalakítása vállalható az ország számára, sőt Magyarország még sokkal határozottabb lépéseket is tesz, mint amit a paktumban megjelölnek, de adó kérdésben fenn kell tartani a függetlenségünket.
Miért? Milyen előnye, adóelőnye volt eddig Magyarországnak?
Hát nézze, most az első nyolc, vagy utolsó 8 hónapra gondolok vissza, ide jött az Audi, ide jött az Opel, két olyan beruházás történt, amelynek az egyik legfontosabb oka éppen az volt, hogy Magyarország egy kedvező adózási környezetet kínál. Ez több ezer munkahelyet jelent az ország számára. Tehát ezt nem szabad feladni, és egyébként nem is kell, mert az Európai Uniós szerződés is nemzeti hatáskörben tartja az adójogszabályok meghatározását.
Köszönöm szépen, Varga Mihály, a miniszterelnökség államtitkára volt a vendégünk.